Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Sorozatban éri a magyar közéletet egyik veszteség a másik után. A múlt héten elhunyt Rajk László, utána Konrád György, a nyáron Heller Ágnest vesztettük el. A mai adásban Vásárhelyi Máriát kértem arra, hogy Rajk Lászlóra emlékezzünk. Sok okból, akár szociológusként is kérhettem volna, de hát Vásárhelyi Mária kortársa, sorstársa volt Rajk Lászlónak, úgyhogy ezért is kérem, hogy idézzük fel az alakját, és próbáljuk meg megfejteni, hogy miért a Rajk László születése foglalkoztatja most első, másod és harmad sorban az érintetteket, holott egy a visszaemlékezőket, holott hatalmas közéleti és esztétikai, építészeti munkásságot is hagyott hátra.
Hát azt gondolom, hogy egy olyan drámai körülmények közötti megszületés, ahogy Rajk Laci megszületett, az hát mindenféleképpen foglalkoztatja az embereket, mert hogy Rajk László megszületése tulajdonképpen egy sorsfordító pillanat volt a magyar történelemben is, és hát a diktatúráknak az az embertelensége, ahogyan az ő élete kezdődött, az szimbolikusnak is nevezhetjük.
4 hónappal a születése után végezték ki ugyanis édesapját, Rajk Lászlót, de a koncepciós végeként vagy eredményeként, de ezzel nem ért véget, hanem kezdődött a Kálvária sorozat és a Tragédia sorozat.
És hát még ehhez hozzátenném csak, hogy milyen végtelenül cinikusak és lelketlenek ezek a rendszerek, hogy ugye Rajk László külügyminiszter volt a Rákosi korszak idején, és a letartóztatás, mármint a Rajk László letartóztatása előtti este Rákosiékkal voltak közösen vendégségben, ahol Rákosinak mutogatták a csecsemő képét, és Rákosi felesége még valami kis kék takarót is hozott a gyereknek, és ígéretet tettek rá, hogy eljönnek majd megnézni a gyereket is, miközben pontosan tudták, hogy másnap már Rajk László börtönben lesz tartóztatva.
És ifjabb Rajk László elveszíti a nevét, elveszíti az anyját is, akit börtönbe csuknak, és csak 1954-ben kapják vissza egymást.
Igen. Igen, és nem csak Rajk László, hanem Rajk Júlia is elveszíti a nevét. Ő Györk László néven szabadul ki a börtönből, egy teljesen más személy azonosságot igazoló iratok birtokában.
Mi volt az oka ennek a név elvételnek? És hát nem a Rajk házaspár volt az egyetlen, akiknek a gyerekét elvették, és különböző intézetekbe tették, kerültek ezek a gyerekek. Mitől tartottak? Miért kellett ezeket az identitásokat így?
Hát egyrészt azért, mert ők tudták a legjobban, hogy amiben bűnösnek ítélték ezeket az embereket, azt nem követték el, még ahhoz hasonlót sem, sőt, igazából semmilyen bűn nem követtek el, és egyszerűen nem akarták, hogy ilyen módon is akár nyoma maradjon a koncepciós pereknek. Ezeket a neveket egyszerűen ki akarták írtani a magyar történelemből.
De végül is Rajk László visszakapta a nevét, és Rajk Júlia rátalált a fiára. Nota bene, az ő kálváriája abból is azért is drámai, mert ő végigélte, és végig kellett élnie, ahogy az általa szervezett mozgalmak tagjai a saját kollégái vallanak ellene, és úgy kerül börtönbe, és aztán új életet kezdenie, hogy majdnem mindenki hátat fordított neki. Vásárhelyi Máriának vannak saját családi hasonló élményei, ugye megjárt a Snagovot. Hogy lehet ebből felépülni, vagy mit hoz magával az ember? Hogy éli le ilyen élményekkel az életét? Hogy élhette le Rajk László?
Hát ez tulajdonképpen azért egy ilyen kettős jelenség, mert egyrészt valóban az ember azt érzi gyerekként, hogy abszolút marginalizálva van, hogy a társadalom peremére van szorítva, hogy hát ugye húzza meg magát, mert bármi, bárhogy kitűnik a sorból, akkor abból csak baj lesz. Másrészt viszont ez az 56-os közösség, ez Nagy Imre és kormányának tagjai baráti köre, ahova Rajk Júlia is tartozott, és Laci is. Ez egy rendkívül összetartó, szolidáris közösség volt, és ez nagyon sok erőt adott legalábbis nekünk, gyerekeknek, mert hát tulajdonképpen éreztük, hogy van egy szűk közösség körülöttünk, akiknek nagyon fontosak vagyunk, és akik minden bajban segítségünkre vannak.
Az, ahogy az ember a politikai közösségről gondolkodik, ahogy a szabadság fogalma kialakul és meghatározódik, az milyen összefüggésben van ezzel az 56 élménnyel? Miért van az, hogy ebből az 56-os közösségből nőtt ki aztán a 80-as évek liberális ellenzéki köre és a rendszerváltók nemzedéke?
Azért azt gondolom, hogy az összetettebb volt ez az ellenzéki közeg, de hát valóban mi azért abban nőttünk föl, ugye lényegében mondhatom, hogy az anyatejjel szívtuk magunkba. A szabadság, a függetlenség és a demokrácia azok a legfontosabb értékek az életben, tehát ez nekünk természetes volt, jellemző, hogy a nővéremnek előkerült nem régen egy általános iskolás fogalmazás füzete, azt hiszem, hogy harmadikos volt, és a füzet elejére rá volt írva, hogy csak szabadságban érdemes élni. Tehát nekünk ez olyan volt, mint a másoknak a, nem tudom, az esti mese, amit a szülők az ágy mellett ülve mesélnek. Nekünk is persze meséltek is, de azt valahogy belénk oltották, hogy a szabadság, a jogegyenlőség, a szolidaritás, ezek a legfontosabb értékek, amikért él az ember.
Rajk Lászlóval kapcsolatban, mondjuk ha Heller és Konrád életművéhez tesszük oda az ő életművét, akkor azt látjuk, hogy ő egyszerre élt egy politikailag aktív életet, és egyszerre volt egy attól nem független, de mégis autonóm szakmai élete. Ez a kint is vagyok, bent is vagyok, aktív polgár vagyok szerep. Hogy alakult ki, és hogy maradt fent?
Hát ő ugye szakmáját tekintve építész, de mivel már tulajdonképpen az egyetem befejezése után bekapcsolódott az akkor még csak hát nagyon csirájában lévő ellenzéki mozgalmakba, a szakmáját a Kádár rendszerbe nem gyakorolhatta, illetve csak úgy gyakorolhatta, emlékszem, hogy ugye az iparterminél dolgozott, és ott csak ilyen trafóházakat tervezhetett, meg hát ilyen segédmunkát végezhetett, pontosan ezért. És ekkor fordult a látványtervezés felé, mert hogy ugye ha valaki egy filmekbe tervez látványt, vagy színházba, akkor őnek nem kell státuszba lenni, hanem ezt szerződéssel is megteheti, mert őt alkalmazni egyre kevésbé merték bárhol is, és aztán ki is rúgták az ipartervtől, és állás nélkül maradt. Viszont a filmekbe és a színdarabokba álnéven tervezhetett, tehát például a Megáll az idő, ami hát a K. Kádár korszak egyik leginkább ikonikusnak nevezhető filme. Annak a látványát is Rajk Laci tervezte, de úgy, hogy nem, tehát csak annyi volt kírva, hogy Laci, mert hogy a saját nevén újra nem dolgozhatott.
Ez a Kádár rendszerhez való viszonya és a Kádár rendszer felidézése, ez neki nagyon sok síkon visszatért, jelen volt, nem fordított hátat, nem tolta el magától, pedig azt feltételezném, hogy az ők és a családját ért traumák miatt könnyebb lett volna nem hátra nézni.
Mármint, hogy a rendszerváltás után, vagy
a rendszerváltás előtt is. Nyilván a rendszerváltás előtt, mint ellenzéki, tehát, hogy ez egy kényszerhelyzet, ebben részt vesz az ember, mert nem tudja elviselni, de rendszerváltás után is azért ez neki egy ilyen következetesen vállalt munkájú. Hát,
igen, én azt gondolom, hogyha ő nem ezt a szerepet vagy feladatot vállalja magára, akkor ő építészként óriási karriert csinálhatott volna a Kádár rendszerben, több okból is. Egyrészt azért, mert Kádár nyilván nagyon szívesen segített volna neki, nem csak azért, mert a keresztapja volt, hanem azért is, mert amint aztán utóbb kiderült, neki örök lelkiismeret furdalása és bűntudata volt amiatt, hogy hát ugye ő volt a belügyminiszter akkor, amikor Rajk Lászlót kivégezték. Úgyhogy ha ő behódol a rendszernek, akkor biztos, hogy nagy karriert csinálhatott volna, de ez soha egy pillanatra fel sem erült számára, mint alternatíva, mert hogy ő tényleg egy annyira szabad ember volt, aki egyszerűen képtelen volt egy diktatúrát szolgálni, még akkor is, hogyha ez neki számos előnyt jelentett volna.
Ez, hogy Kádár a keresztapja volt Rajknak, ezt hogy kell értelmezni? És miért voltak ezek ilyen szoros személyes viszonyok? Úgy gondolnám, hogy ez a keresztapasság, ez minden rendszerbe talál, pont ebben nem.
Igen, tulajdonképpen ezen én is elcsodálkoztam, mert nem is tudom, hogy formálisan megkeresztelték el Lacit, de az biztos, hogy hát a keresztapjaként tartották számon Kádár János. Ugye Kádár és Rajk a kommunista pártnak a magyarországi szárnyához tartozott, és ők nagyon megbíztak egymásba, és nagyon közeli kapcsolatban voltak mindvégig, mindaddig, ameddig ugye el nem indult Rajk ellen a hadjárat. Tehát ez egy nagyon komoly kötelék volt közöttük, és hát rendszeresen összejártak, és barátok voltak, elvtársak voltak, úgyhogy miért keresztelték meg, ugye miközben hát ugye a sztálinizmus idején ez finoman szólva nem volt egy hát ideológiailag se illett a rendszerbe, ezt nem tudom.
Mindenképpen azt jelzi, hogy itt egy szoros, személyes, nagyon közvetlen viszony volt valamikor a szülők között, vagy legalábbis valami ilyesminek a látszatát akarták kelteni, és hogy Kádárnak személyes felelőssége volt Rajk László, ifjabb Rajk László, a meggyilkolt Rajk László fia iránt. És ezt a felelősséget, ezt ő nem teljesítette, egyrészt azért, mert erre a politikai környezet és az ő morális habitusa nem adott okot és lehetőséget, másrészt azért, mert Rajk László, ifjabb Rajk László ezt nem fogadta el, hogy ő egy ellenzéki lett. Milyen ellenzéki lett, és aztán ez az ellenzékiség mivé alakult a 90-es években a rendszerváltás után?
Hát egy nagyon-nagyon bátor és erős elszánt ellenzéki volt, tulajdonképpen a demokratikus ellenzék egyik legfontosabb alakja lett, aki soha semmilyen megalkuvásra nem volt hajlandó, és hogy bármit vállalt azért, hogy valahogy sikerre vigyék ezt az ügyet, mármint a magyar szabadság és függetlenség ügyét. De ugyanakkor azért hozzá kell tennem, mielőtt tényleg egy ilyen rideg főst állítanánk piedesztára, hogy mindeközben egy nagyon kedves, barátságos, mosolygos ember volt. Én soha nem hallottam panaszkodni az őt ért retorziókat, teljes természetességgel fogadta és élte át. Egyébként, ami a Kádárral való kapcsolatot illeti, jellemző, hogy Kádár egyszer meg, mert hát ugye a Laci nagyon-nagyon aktív volt tényleg, és hát rengeteg akcióban vett részt, ellenzéki akcióban, és egyszer a Kádár, mikor a Rajk Júliával találkozott, meg is mondta neki, hogy ebben az országban nem lesz még egy Rajkper. Tehát tulajdonképpen azért nem állították őt bíróság elé, mert egyszerűen ennek a szimbolikus jelentését nem tudta volna Kádár elfogadni, vagy tehát úgy gondolta, hogy ez nem történhet meg még egyszer.
Aztán a rendszerváltás után ő maga is, Rajk László is politikus lett, ha rövid ideig is. Ezt a szerepet hogy lehetett, hogy tudta felvállalni, hogy alakultak át ezek a ellenzékiből döntéshozóvá átminősülő karakterek, szerepek?
Hát ő ugyanolyan becsületes ember maradt politikusként is, amit hát mi sem jellemez jobban, mint hogy 96-ban, amikor a nevezetes Tocsik botrány kitört, amiben ugye az ő pártja, az SZDSZ is érintett volt, ez egy korrupciós botrány volt, akkor Laci aznap bejelentette, hogy lemond a mandátumáról, mert hogy ő nem, tehát ő ezt nem tudja vállalni, hogy egy olyan pártot képvisel a parlamentben, amely belekeveredik egy ilyen botrányba.
Ezt, hogy megjelent a rendszerváltás után is a korrupció, hogy nem úgy alakultak az ellenzék, a rendszerváltó pártok, ahogy azt mondjuk 90-ben, vagy 90 körül elképzelték, elindították, ezt hogy érte meg ő akár, vagy az ő nemzedéke?
Hát hatalmas csalódás volt ez mindannyiunknak, azt gondolom. Nem maga a rendszerváltás, és még azt sem mondhatnám, hogy az utána következő azért meglehetősen küzdelmes korszak, mert hát azért most ugyan divatos leszólni a rendszerváltást is, meg mindazt, ami Magyarországon történt, de én azt hiszem, hogy a történelem azért ennél sokkal árnyaltabban fogja ezt megítélni. Szerintem hatalmas tett volt, és hát persze nagyon sok áldozatot kívánt, hogy ennek az országnak egyszerre kellett gazdasági és politikai rendszert is váltani, ami példanélküli volt korábban a történelemben. És hát azért azt gondolom, hogy minden szempontból modernizálódott ez az ország, felszabadult, független lett, miközben nem tagadom, hogy hát talán túl sok áldozattal is járt ez, és talán úgy is le lehetett volna vezényelni, hogy ne legyen ennek ennyi áldozata, de hát utólag könnyű okosnak lenni, azt gondolom. És tulajdonképpen az igazi nagy csalódás az, ami 2010 óta történik, amikor is ugye a rendszerváltás összes vívmányát fokozatosan elveszik tőlünk, és újra egy elnyomott, megfélemlített, kizsákmányolt országban élünk. Egyébként a Rajk Laci történetére visszatérve, ugye ő ez rendszerváltás első 20 évében szabadon alkothatott, csinálhatta a munkáit, nagyon sok nemzetközi sikere is volt, de hát akár szimbolikusnak is nevezhetjük, hogy valamikor azt hiszem, hogy 2009-ben egy pályázaton megbízást kapott arra, hogy Veszprémbe tervezzen egy 56-os emlékművet, ami el is készült, és aztán amikor a Fidesz kormány, illetve a helyi fideszes önkormányzat hatalomra került, akkor nem csak, hogy elbontásra ítélték ezt a felépített emlékművet, hanem neki magának kellett az elbontást elvégeztetnie, aminél megalázóbb, borzalmasabb történetet nem nagyon tudok, és hát amit a Kádár rendszernek nem sikerült évtizedek alatt, tehát hogy megalázza őt, az ennek a Fidesz rendszernek sikerült, mert hát ezt nem lehet másnak nevezni, mint tudatos megalázásnak.
Ez egy nagyon tragikus és szimbolikus törésvonal. Nem mondanám, hogy pillanat vagy momentum, mert azt gondolom, hogy szervesen hozzátartozik ahhoz, ami 56 emlékezete, és ami az 56 körüli vitákból mára lett a Nagy Imre szobor sorsától kezdve, vagy abban kicsúcsosodva. Hogy lehet a Rajk László életművét is jelzett körülmények között helyre tenni, milyen a méltó emlékezet? Nagyon megindító, megrendítő gyászjelentőt írt Rajk László felesége. Rajk Judit temetés lesz, zárt körül, de arra kérnek mindenkit, hogy október 6-án, aki meg akar emlékezni, az látogasson el a sírhoz. Hát, mit lehet, és hogyan lehet ezt az életművet most a helyén tisztelettel?
Hát én azt gondolom, hogy csak mi tudjuk a szívünkben és a gondolatainkban megőrizni az ő igaz emlékezetét, és hát tényleg bízok abba, hogy egyszer eljön egy új kor, amikor Rajk Lászlót a magyar emlékezet úgy fogja számon tartani, amit megérdemel, egy bátor, becsületes, szabad, autonóm emberként, aki tulajdonképpen egész életében Magyarország szabadságáért és felemelkedéséért küzdött.
Vásárhelyi Máriával beszélgettünk Rajk Lászlóról. Arra kérem, hogy legközelebb, nagyon hamar legyen a vendégünk, és beszélgessünk a Valahogy meg vagyunk című kötetéről, és a Nagy Imre csoport sorsáról, a sznagovi eseményekről. Köszönöm szépen, hogy
nagyon szívesen. Én is köszönöm szépen.